Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 191. számú dicséretünket énekeljük. 191. számú dicséretünk így kezdődik, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úr Isten. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 264. számú dicséretünk első három versét énekelve, 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, a 35. verssel kezdődő és a 41. verssel bezáródó igeszakaszból. Azután mondanékik, tudnélik Jézus, azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték őt, úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak a hajóba annyira, hogy már-már megtelék. Jézus pedig a hajó hátulsó részében a fej aljon aluszik. És fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta akkor Jézus nékik, miért vagytok így félénkek, és hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk mindenség teremtője és ura, akit mi a Krisztus Jézusért drága mennyei atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, hogy éppen így és ilyennek ismertünk meg Krisztusban téged, szerető atyának. Szerető atyának, akinek jóságából annyi ajándékot kaptunk. Köszönjük megőrzött életünket. Köszönjük az igéket, amelyekkel világos utat mutattál, az igéket, amelyekben erő volt és élet, valahányszor csak hittel elfogadtuk azt. Hálás a szívünk, ahogy visszaemlékezünk a mögöttünk lévő esztendőre, hogy Jézusban vigasztaltál, letörölted a könnyeinket, felemeltél és új reményt és új kezdést adtál. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mindig kész voltál arra, hogy Jézusért nekünk megbocsáss. Mit is kérhetne most néped az új év első napján, mint hogy maradj velünk. Ne hagyd magunkra. El ne engedd a kezünket és az életünket, mert nélküled mi elveszünk, vagy elkódorgunk. Hitetlenné leszünk, és hűtlenné, de veled, Urunk, álljuk a vihart is. Szólj hozzánk most, igazítsd célba lépteinket, és egész életünket, és jöjj velünk, és mi szeretnénk veled menni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, 264. számú dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Thank you.
ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, az előbb olvasott ige szakaszból újólag a 39. és a 40. verseket. És felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, és hogy van, hogy nincsen hitetek? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, akik tegnap este hálaadásra már összegyűltünk ebbe a templomba, hogy lezárjuk az évünket Istennel együtt, azok tudják, hogy ennek a hosszabb igeszakasznak az első versét olvastam alap igeképpen, és arról szólt közöttünk Isten igéje. Ez így hangzott, azután mondta nékik, azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Ma tulajdonképpen ezt az igét fogjuk folytatni ettől a verstől kezdődően, és gondoljuk együtt végig ebből és ebben Isten nekünk szóló eligazító üzenetét, de mindenképpen fontosnak tartom, mert az egészhez tartozik, hogy először röviden végig gondoljuk, hogy mi is volt az indító igéje a mai igének. Az volt az első üzenet az igéből, testvérek, hogy hálaadással lehetünk együtt, mert Jézus velünk volt. Igazán ezt tette a 2010-es esztendőt számunkra széppé is, elhordozhatóvá is, teljessé is, és amikor volt, akkor örvendezővé is, hogy Jézus velünk volt. Méghozzá hűségesen, akkor is, amikor mi nem voltunk ő vele. Mert ilyen ő, önmagát meg nem tagadhatja. Hűséges. És nem csak velünk volt az Úr Jézus, hanem azért is hálát adhattunk, hogy olyan gazdagon megajándékozott egész esztendőbe bennünket. Csodálatos igéjével, amelyikkel vigasztalt, amelyikkel erőt adott, amelyikkel új reménységgel töltött el a szívünket, ha éppen kétségbe voltunk esve, válaszokat adott, ha kérdésekkel jöttünk. Egy szóval sokféle ajándékkal keresett meg bennünket az Úristen. S túl az igém adta a családunkat, a szeretteinket, a mindennapi eledelünket, az otthonunkat. Nem is gondolunk rá egész évben, hogy Isten egész évben gondol ránk. Nem is gondolunk rá naponta, hogy Isten naponta gondol ránk. Mennyivel hálásabb és boldogabb emberek lennénk, ha ennek a tudatával élnénk. Hogy az Istennek én olyan fontos vagyok, hogy nem telhet el úgy nap, hogy az Isten ne gondolna én rám. És milyen csodálatos dolog az, amikor az ember boldogan igenelhet erre. És úgy telhetnek napjai, hetei, hogy ő is gondol az ő csodálatos, teremtő, gondviselő Istenére. Aztán arról is szó volt, hogy természetesen voltak a mögöttünk lévő évben könnyek is, veszteségek is, háborúk, feszültségek, bajok, nem csak a nagyvilágban, hanem a családunkban is, sokszor a szívünkben is. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ha most visszafelé nézed ezeket a dolgokat, amelyek rosszak voltak, nehezek, fájók, terhesek, kínosak, könnyesek, akkor meglátod, hogy javadra fordította az Isten. Aki ugyanis Istent szereti, ami azt jelenti, hogy el tudja fogadni, amit Isten ad, annak mindent javára fordít az Úr. És aztán azzal fejeződött be a tegnap, hogy le kell zárni ezt az évet, és mi a biblikus lezárás? Hogy van a világ szerinti lezárás, hogy valamit lezárunk, és van az Isten szerinti. Ha világ szerint zárunk le valamit, az mindig fölhegged, és újra kezdi, leszakad a heg, és újra vérzik, újra fáj. Ha Isten szerint zárunk le valamit, akkor meggyógyulunk. Akkor az múltá lesz az életünkbe. Az a bajunk, hogy cipeljük a múltunkat. Azért vagyunk lelkileg, fizikailag sokszor olyan kétségbeejtő állapotban, mert mindig hordozzuk magunkkal a múltunkat. Mindazt, ami fáj, ami terhelt, ami roskasztott, ami megkönnyeztetett, ami összetört, ami bűnt ellenem elkövettek, ami bűnt én követtem el mások ellen. Hordozzuk, hordozzuk roskadásig. Az emberiség egyik legnagyobb keresztje, hogy hordozza a múltját, mert nem tud megszabadulni tőle. Ezért van egy biblikus lezárás is. A biblikus lezárást úgy hívják, hogy bűnbánat. Jézus akkor van hozzánk a legközelebb, amikor a szívünk bűnbánó szív. A bűneink helyén van a legközelebb hozzánk Jézus. Aki szeretne Jézussal találkozni, az arra készüljön föl, hogy ott fog vele találkozni, ahol a bűne van, amit már bán, szégyel, amitől szabadulni akar. Isten azt akarja, hogy semmit ne hozzunk át erre az esztendőre. Hogy szabadon induljunk. És erre mindent elkészített az Úr. De hát mi vár ránk, amikor Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Sötétbe indult, és mint kiderült, vihar várt rájuk. Nem is kicsi. Sötétbe indultunk mi is, mert a jövő testvérek az mindig sötétben van. Senki nem tudja, hogy holnap mi lesz. Hát még az év közben, hát még az év végén. Senki nem tudja, mi lesz velem, veled, a családoddal. Mi lesz a népünkkel, senki nem tud semmit. Sötétben indultunk el. De azzal a csodával, hogy Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. Ami azt jelenti, hogy ő velünk jön. Bele a sötétbe. Velünk jön. Kedves testvérek, én egészen bizonyos vagyok, hogy nehéz év vár ránk. Ezért illúziók nélkül készüljünk. Az illúziók természete, hogy simogatják az embert. Hazudnak neki. A keresztény ember illúziók nélkül kell, hogy éljen. És induljon az előtte lévő jövőbe. Illúziók nélkül. Kedves testvérek, hogy mi vár ránk, és mi történik majd velünk, nem tudjuk, de a realitás az az, hogy viharfelhők vannak körülöttünk is, meg felettünk is. Ez biztos. Gondoljátok csak el, ott van az öregség, a betegség a családban. Melyikünk családjában nincs? Ezek mindig viharfelhők. Ezek mindig sötétség. Ezek mindig bizonytalanság. Ott van a munka kérdése. De sok magyar ember számára óriási kérdés. A munka nélküliség. A munka kérdése. Aztán sajnos azért is vannak fölöttünk sötét felhők, mert rengeteg viszályt nem rendeztünk el. És áthozzuk magunkkal. Rengeteg olyan ügyet cipelünk magunkkal, amelyek élnek, nem haltak el. És ezek mindig sötét felhők. Iszonyatos viharok tudnak keletkezni belőlük. Ez a realitás. Testvérek, a jövő bizonyos értelemben mindig sötét. Mindig sötét. A politika egén is sötét felhők vannak. Csak a vak nem látja. Iszonyatos feszültségek. A világ legkülönbözőbb pontjaim. Mert iszonyatos igazságtalanság van a világban. És ezért a politikusok igyekeznek hazudozni, egyensúlyozni, trükközni, ügyeskedni. Óriási feszültség van. Sötét felhő. A gazdaság egén is. Milyen sötét felhő van felettünk. Kilábalunk-e? Mikor? Milyen áldozatok árán? Lassan minden átlag magyar állampolgár is fölélte a tartalékait. Régóta nem tud félretenni. Hiteleket vesz fel, eladósodik. Hihetetlenül sötét felhő. Aztán a kultúra terén. Milyen sötét felhő húzódik a kultúránkra, testvérek? Beteg, alkalmatlan emberek lesznek kulturális központok vezetői, és fertőznek, és szórják a mocskot, és művészetnek, és kultúrának hívják. Milyen rettenetes, sötét felhő. Tehát itt van a hitélet kérdése. A fölött is sötét felhő van. Egyre inkább hisznek a hívő közösségekben, a módszerekben. És azt mondják, hogy módszer kérdése, hogy hogy kell egy templomot telerakni. Módszer kérdése csupán az, hogy hogy kell valakit hitre vezetni. Egyre inkább a hitéletben hisznek a módszerekben. Aztán ott van az örökös megfelelni kényszer érzése, hogy a társadalom fogadjon el, hogy szeressen. Hogy mindig azt mondjuk, ami tetszik az emberek fülének. Meg ne bántsunk senkit, aki aberált, aki Isten ígéje szerint halálos dologba van benne. Az egész kereszténység ege fölött sötét van. Az élet meg tele van naponta életveszéllyel. A jövő tele van bizonytalansággal. Bizony az út a túlsó part végére bizonytalan. Menekülnek is az emberek jósdákba. Ma már a magyar televízió csatornáin több olyan műsor is van, ahol jósok ülnek. Egyre több. Egyre nagyobb butaságokat mondanak az egyre butább embereknek. Félelmetes. Egyszerűen félelmetes. Persze, hát látják, hogy a jövő sötét és bizonytalan. Isten nincs nekik. Mit csináljanak? Pergeti a horoszkópot, betelefonál a televízióba, elmegy olyan összejövetelekre, ahol egy kereszténynek semmi keresni valója nincs, mert nem tudja, hogy mi lesz a bizonytalan és sötét holnapban. Ugye mi azt szoktuk mondani egymásnak, s ma is mondtuk, akikkel találkoztunk, és mondjuk majd, hogy boldog új évet kívánunk. Helyesen mondjuk, de ettől nem lesz boldog senkinek az új éve. Legfeljebb biztatjuk egymást, de ettől a túlsó part nem lesz biztatóbb. Miben bízunk? Magunkban. Lassan ráébred az ember, hogy hiába való. Én nagyon sajnálom azokat, akik gőgös, bután verik a mellüket, hogy én csak magamban bízom. Hát ennél bizonytalanabbra építeni nem lehet. Abba bízunk, hogy van valamink, hogy vagyunk valakik. Nem, kedves testvérek, nyilvánvaló módon, mi csak abban a Jézusban bízhatunk, aki azt mondja, menjünk át a túlsó partra, gyere velem. A történet szerint kitört a vihar azon a sötét éjjelen, amikor elindultak, és amikor már mentek. De figyeljétek meg, hogy Jézussal együtt történik a vihar. Jézus is ott van. Jézus benn ül a hajóba, benn van Jézus a viharban, az övéivel együtt benne van. A vihar együtt találta a mestert és a tanítványokat. És most mondhatom így is, hogy bár ott volt Jézus, mégis lett vihar. Sőt, azt olvassuk az evangéliumban, hogy már-már elsüllyedt a hajó, pedig Jézus ott volt. És a kétségbe esett tanítványok Jézust ébresztő szava olyan tipikus: Mester, nem törődöl velünk, hogy elveszünk? Hányszor fogalmaztuk meg csendben ezt a kérdést mi is? Hányszor kérdeztük félve, rettegve, kétségbe esve Jézust, mert sötét lett, mert viharos lett, mert reménytelen lett, mert mindent elborítani látszottak a történések. Mester, Jézus, hát nem törődsz velem? Hát mindegy neked, hogy mi lesz velünk? És nem csak magam miatt kérdezem. Mindegy, hogy mi lesz velünk? Hogy lehetséges az, hogy Jézussal vagyok, és mégis olyan szívszorító élet-halál helyzetben vagyok, vagy kilátástalanságban, vagy reménytelenségben? Mester, nem törődöl velünk, hogy elveszünk? Jézusnak mindegy lenne? Drága testvérek, hirdetem, hogy nem tud olyan sötét, olyan viharos, olyan ijesztő lenni semmi az életedben, hogy Jézus ne törődne veled, hogy ne vigyázná, hogy el ne vesz. Még a halálba sem. Még egyszer elmondom, hogy melegíts át a szívedet. Nem tudsz olyan élethelyzetbe lenni, olyan viharba, olyan sötétbe, olyan kétségbe esett élethelyzetbe, hogy Jézus ne törődne vele, veled, és ne vigyázna rád, hogy el ne vesz. Még a halálban is. Kiderül ebből a csodálatos történetből az is, hogy Jézus Úr mindenek felett. A fölött is, ami engem halálfélelemmel tölthet el, mint a tanítványokat akkor a hajót is majdnem ellepő vihar. Úr felette. Szeretném, hogy egy kicsit nagyon röviden összefoglaljam nektek azt, hogy mi az életviharokban, ami reménységünk forrásai, mert több is van. Bármilyen életviharba kerülsz is, mik a mi reménységünk forrásai? Az első az, hogy Jézussal kell együtt lenni. Az a hajó azért menekül meg, azok a tanítványok azért érnek át, mert egy hajóban együtt vannak Jézussal. Minden reménységed alapja ez lehet. Együtt vagyok Jézussal. Beszálltam abba a hajóba, amelyikbe Jézus is beszállt. A bibliai leírás szerint más hajók is voltak akkor a tengeren, de csak egybe ült Jézus. Biztonságban az van, aki a megtartó hajójába van. És azért szállt be oda, mert ő maga a megtartó Krisztus gyermeke. Jézussal együtt lenni, egy hajóba lenni vele, testvér, az egyház hajójába. Ha ide tartozónak gondolod magad, a gyülekezet hajójába, benne lenni, a megtartó Jézussal együtt lenni. Ne teljenek el vasárnapok nélküled. És ezt most mondom azoknak, akik mindezt hallgatják valahol, akik közül tudjuk már, hogy sokan vannak, itt lehetnének. ne múljon el vasárnap anélkül, hogy ott ne légy, ahol a megtartó megőrzi viharban is az övéit. Mert kedves testvérek, csak akkor éljük át, hogy Jézus Úr mindenek felett megszólal és azt mondja a viharnak, hallgass és némulj el, és elállt a szél, és lett nagy csendesség. És Jézus mindig a csendességben szólal meg. Először a vihart, a szelet lecsendesítette. És ebben a csendben megszólalt. Hiszed-e testvér, hogy nincs olyan vihar, amit Jézus el ne tudna csendesíteni? Hogy hatalma van felette? Hogy parancsol neki? És minden köteles engedni neki. Kedves testvérek, hisszük-e, hogy Jézus hatalommal bíró Úr? Nagyon fontos becsülettel felelni egyszer erre. És hogy az én életemben is hatalommal bíró Úr, és minden viharom fölött, minden kétségbe esésem, minden sötétség, minden fölött Úr, az én életemben is. Testvérek, a viharokat azok élik át, akik Jézussal együtt élik át. Két dolgot kér számon Jézus, amikor felébresztik. Azt mondja, miért vagytok félénkek, és miért nincs hitetek? Mind a kettő fontos. Miért vagytok lelki dolgokban olyan félénkek? Hát itt vagyok. Veletek vagyok. Miért vagytok félénkek? Tudtok a viharra bármit is csinálni nélkülem? Melyik életviharodat csendesítetted le te magad? Miért vagytok olyan félénkek? És miért nincs hitetek? Nincs hitetek. Nem azt kéri számon Jézus az övéitől, hogy miért van kicsiny hitetek. Miért van mustármagnyi hitetek. Hanem azt, hogy éppen a viharban, a bajban, a sötét felhők között, az átkelésben derül ki, hogy nincs hitetek. Félénken és nincs hittel nem lehet 2011-ben élni nekünk az övéinek. De Jézussal, bátor szívvel, a sötét felhők és viharok között is, igen. Jézussal és bátor szívvel. A keresztények nem nyuszik, nem is oroszlánok. Csak hisznek a mesterükben, hogy annak van hatalma mindenre. Miért vagytok félénkek? És miért nincs hitetek? Igen, olyan félénkek tudunk lenni, amikor lelki dolgokról van szó. Szégyeljük az evangéliumot, szégyeljük a Krisztust, szégyeljük kimondani. Miért vagytok olyan félénkek? Azért, mert nincs hitetek? Hogy lehetnék, Uram, bátor szívű és hívő gyermeked? Most a történetből az derül ki, és ez az utolsó üzenet, hogy úgy, ha valaki jobban ismeri már önmagát, és jobban ismeri Jézusát, Mindkét ismerethez arra van szükség, hogy közelebb menj Jézushoz. Amikor kitört a vihar, és kétségbe estek az emberek, akkor oda kellett menniük Jézushoz. És ott szólították. És aztán azt mondták a végén, ki hát ez, kicsoda ez, hogy enged neki minden. Kicsoda vagy Jézus. Menj közelebb Jézushoz, hogy megtudd, hogy kicsoda. És hogy megismerd önmagad jobban. 2011-ben bátorító reménységünk, ami Urunk a Krisztus Jézus, őre nézve és vele hozzá mindig közelebb, a legsötétebb és a legreménytelenebb pillanatban is hiheted, hogy itt vagyok, veled vagyok, és el nem hagylak téged, mert te vagy szívem szerelme. Miért vagytok kicsiny hitűek? Miért vagytok hitetlenek? Miért kétségeskedtek? Itt vagyok. Veletek vagyok. Nem hagylak el. Szeretlek titeket. Bátorodjon föl a szívünk, bármi van előttünk is, a holnapi sötétben, ha Jézus velünk van, átkelünk minden viharon, és boldog hálaadással köszöntjük majd az év végét, vagy innen, vagy a végérvényes túlsó partról. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy mindig a legfontosabbról beszélsz. Mindig arról beszélsz nekünk és velünk, amire igazán szükségünk van. Magasztalunk, áldunk, dicsőítünk és hódolunk előtted, hogy velünk jössz a túlsó partra. És nem csak veled mehetünk bármilyen sötétbe és viharba, de a tanítványokkal együtt. Megvalljuk, hogy mi sem vagyunk különbek, mint a te első tanítványaid. Teli vagyunk kétséggel, kicsinyhitűséggel, hitetlenséggel, bizonytalansággal. Olyan sokszor érezzük, mintha elhagytál volna bennünket. Köszönjük, Jézus, hogy megbátorítottál, hogy újra mondtad a szívünkbe, hogy velünk vagy. És velünk maradsz, mindvégig. Nem tudunk nagyobbat óhajtani, vágyni, kérni ennél magunknak. És mert mégis van mustármagnyi hitünk most a szívünkbe, hadd mondjuk ezzel a mustármagnyi hittel, hogy köszönöm, Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Minden kedves testvéremnek Istentől gazdagon megáldott, boldog, békés, új esztendőt kívánok magam és munkatársaink nevében. Jelentem, hogy holnap, vasárnap, délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk. Népmozgalmi adatainkat ismétlem meg. 2010-es esztendőben megkereszteltük 41 testvérünket, 2009-ben 33-at, megkonfirmáltuk 20 testvérünket, 2009-ben 22-t, összeeskedtünk 6 párt, 2009-ben ugyancsak 6 párt, eltemettük 58 testvérünket, 2009-ben 40-et. Hirdetem a konfirmációt, az ezévi konfirmációnkat, 12. életévét betöltött gyermekeinket, református gyermekeinket várjuk konfirmációra. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Kedves testvérek, a számítógépes kimutatásunk szerint még elég sok testvérünk elmaradt a 2010-es egyházfenntartói járulék befizetésével. Bátorítok mindenkit, hogy rendezzük. Ma az istentiszteletet követően a közös együttlétünk alkalmával fogok majd erről beszélni. Most azonban hadd mondjam el itt a templomi közösségben is, hogy 2011-ben általános tisztújításként Magyarországi Református Egyházunk minden gyülekezetében meg kell újítani a következő 6 évre a presbitériumokat. Ebben a választásban csak azok vehetnek részt, akik többek között egyházfenntartói járulékot fizetnek. A fizetők névsorát összeszoktuk állítani, és az egyházi rendszerint 2 hétre az úrasztalára kihelyezzük. Most is így lesz, ezért is bátorítok, hogy aki részt kíván venni a gyülekezet élete alakításában, az el ne feledkezzen eme szent, egyébként önkéntes kötelezettsége megtételéről. Ugyancsak említem a karácsonyi hála áldozatunkat, el ne feledkezzünk arról se, és a kitett gyűjtőládába adományainkat helyezzük el. Visszatérő gondtestvérek, tegnap is egy presbiter atyánk fia beszélt erről, hogy sajnálatos módon ezt nem kommunikálták eddig sem jól, úgy látszik egyelőre most sem, hogy az emberek abban a hitben élnek, hogy az állam tartja el az egyházakat. Ez egy akkora hazugság, amely egyszerűen fölfoghatatlan a számomra. Az emberek tudatában mégis ez van. Ezért tisztelettel jelentem, és ha nekem nem hinnék a testvérek, akkor a 28 tagú testületnek elhiszik. Mi kizárólag abból gazdálkodunk, fűtünk, világítunk, fizetünk minden közüzemi költséget, az alkalmazottak fizetéseit, építkezünk, renoválunk, végezzük a szeretet szolgálatot, a diakóniát, a szegénygondozást, és sorolhatnám még, amit a híveink önként adnak. Semmi másból, ebből gazdálkodunk. Ha valami rendkívüli pénzhez jutunk, azt külső felújításra, valami ilyesmire használjuk. Ez a gyülekezetünk bevételének általában az 1/20-a. 1/20-a, amit vagy kapunk, vagy nem kapunk. Nem abból élünk, és egyetlen gyülekezetünk sem abból él. És hogy mit engedhetünk meg magunknak egy évbe, és mit engedhetünk meg a következő évbe, az azon múlik, hogy a testvérek mennyi adományt és hogyan adnak. Ezért hadd bátorítsak mindenkit, és emlékeztessek, hogy a presbitériumunk hozott egy olyan döntést, hogy minden református testvérünktől minimumként kérünk havonta 1000 forintot. Egyházfenntartói járulékul. Ez a minimum. Úgy gondoljuk, hogy ez igazán minimum. Gondoljuk el, hogy egy évbe, egy hónapba több mint 500 000 forintnyi számlánk érkezik. Mindenki gondolja végig, hogy ezt ő mennyivel segíti egy hónapban. Gondoljuk végig, és azt nekünk ki kell fizetni. És gondoljuk végig, hogy ezután jön még körülbelül 500 000 forint, tehát havonta 1 000 000 forint, amiből fizetünk minden egyéb terhünket. Közalapot, lelkészi szolidaritási alapot, és egy csomó dolgot. Rajtatok múlik, testvérek, hogy mire jutunk. Semmi köze nincs, egyetlen egy rendszernek sem volt, és a mostaninak sincs köze hozzánk. Amikor azt olvassátok, hogy a Magyar Református Egyház 4 milliárd forintot kapott a kormánytól, az azt jelenti, hogy ebből 2,8 milliárdot 1%-ába reformátusok fizették be, mindenkinek joga volt hozzá, a fönnmaradó 1 milliárd 200 millió forintot a magyar állam a maga költségvetéséből hozzáteszi. De mire? Kizárólag olyan célokra, hogy értsétek meg, nem a gyülekezeteknek, az egyházi kórházaknak, a közel 40 szeretett intézetünknek, ahol javarészt betegeket, fogyatékosokat gondozunk és ápolunk, az összes iskolánknak, ahogy jár minden magyar iskolába, minden diáknak fejkvótája, úgy jár minden egyházi iskolába is. Értsétek meg, és merjétek tovább mondani. Ezt mi ilyen célra kapjuk. Nem az 1200 anyagyülekezet kapja ezt. Nem a 2000 különböző gyülekezetünk kapja ezt. Mi nem kapunk ebből semmit. Értsétek meg. És azért kell erről időről időre beszélnünk, hogy legalább ti tudjátok az igazságot. Múltkor kaptam egy visszaérkezett levelet, azt írta rá egy illető, hogy pénzéhes disznóbanda. Egy levélre, amit ki se bontott, amelyiknek nem ismerte a tartalmát, de visszaküldte. Pénzéhes disznóbanda. Mert hát ezt hallják. Hogy az egyházba tömik a pénzt, és ő nem ad az egyháznak pénzt. Ti adjátok, és azt akarjátok, hogy a gyerekeiteket megkereszteljük, a fiatalokat megeskessük, a halottakat eltemessük, végezzük a lelki gondozást, az összes rétegcsoportnak, férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, ifjaknak biblia órákat tartsunk, hogy más szemléletbe éljenek és nőjenek fel. Azt akarjátok, hogy folyjon a lelki gondozás, azt akarjátok, hogy folyjon a szegény gondozás, ha azt akarjátok, hogy törődjünk a határon túli magyar testvéreinkkel, folyjon a diakónia, akkor gondoljátok végig, ezt mind abból tesszük, amit ti persejbe, egyházfenntartói járulékra és adományba erre a három célra önként adtok. Nagyon hálásan köszönjük mindazoknak, akik hűséggel részt vesznek ebbe a szent, szép szolgálatba. Nem a disznóknak adjátok, magunknak adjuk, a holnapnak adjuk, és az örök életnek adjuk. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 264. számú dicséretünk utolsó, 5. versét énekeljük, majd a szózatot, nem a himnuszt énekeljük, hanem a szózatot.